Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 10. szemeszterének 6. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szentgyörgyi Albert emlékév keretében megrendezett Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 10. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Tudományegyetem honlapján. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Szendrei Kálmán Csanádpalotán született 1936-ban. A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerészkarán szerzett diplomát 1959-ben. Utolsó éves hallgató korától kezdve 1992-ig folyamatosan az Egyetem Gyógynövényi és Drogismereti, később Farmakognóziai Intézetének munkatársa, 1977-től 1992-ig vezetője. Számos alkalommal volt hosszabb-rövidebb ideig külföldön ösztöndíjas, vendégkutató és előadó. Meghívással előbb ösztöndíjas, majd két alkalommal összesen 16 évig az ENSZ kábítószer ellenőrző programjának és laboratóriumának kutatója, később igazgatója egészen 1996-ban történő nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként folyamatosan részt vesz mindkét intézmény munkájában. Több tantárgy előadója, társelőadója. Külföldön nemzetközi szervezetek programjainak gyakori résztvevője ma is. Tapasztalatát, javaslatait igénybe veszik nemzetközi szervezetek és kormányok egyaránt. Két fő érdeklődési területén, gyógynövények, természeteredetű gyógyszerek, mintegy 350 tudományos és ismeretterjesztő, szakmapolitikai közlés, számos hazai és külföldi tanulmány, 4 szabadalom szerzője, társszerzője. Kongresszusok, konferenciák, szakértői tanácskozások aktív résztvevője. Több mint 50 országban tartott tudományos és szakmapolitikai előadást. Felkérem dr. Szendrei Kálmán professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt kollégák, kedves hallgatóság, kedves tévénézők! A választott kisé romantikus címe az előadásnak, a természet vallatása, az tulajdonképpen abból adódik, hogy az elmúlt időszakban 2 heten volt arra körülbelül, hogy szentgyörgyi közleményeit tanulmányozzam a könyvtárban, és az a határozott benyomásom keletkezett, hogy az eddigi előadásokban sok mindenről szó volt, már Szentgyörgyivel kapcsolatban, azonban számomra kirajzolódott egy nagyon fontos tulajdonság és vonás, az, hogy Szentgyörgyi a legalapvetőbb életfolyamatok kutatása közben tulajdonképpen vallatta a természetet. Magyarázatot keresett alapvető folyamatokra, és a vallatást, hát ne így tessenek elképzelni a természet vallatását, azonban nagyon sok síkja van a természet vallatásának. Például az a rendkívül tehetséges szegedi fiatal, a Máté Bence azt hiszem, akit ugye a világ legtehetségesebb természetfilmesének tekintenek, mert tartanak ma, és sorra díjaznak, ő is vallatja a természetet, és olyan dolgokat örökít meg, amit senki más nem vesz észre, és ezt bocsátja az emberiség rendelkezésére, amiből mindenki tanulhat. Na, én azt hiszem, Szentgyörgyi egész alkotásán ez a tulajdonság vonult végig. És hát én úgy gondoltam, hogy az örökségből kiemelek egy területet, azt, amivel mi foglalkozunk mai napig is, és ami tulajdonképpen Szentgyörgyi egész munkásságához szorosan csatlakozik, mégpedig azt, hogy ő vallatta ugye az emberi szervezetet, vallatta annak az alapvető folyamatait, de ugyanakkor felhasználta és vallatta a növényi szervezeteket is, hiszen tudjuk azt, hogy a felhasznált anyagokat a növényekből többet is onnan állított elő, legalább kettő nagyon fontosat, és vizsgálta a növényi sejtek oxidációs folyamatait ugyanazzal az érdeklődéssel és megközelítéssel és leleményességgel, mint az emberi szervezetét. Hát itt felsoroltam három generációt, akiket én a szegedi vallatóknak és vallatottaknak tekintek. Hangsúlyozom, ez egy szubjektív válogatás, önkényes. Nagyon sokan mások is foglalkoztak a természet megismerésével, és foglalkoznak ma is. Ezek, akiket én kiemeltem, azok vagy közvetlenül dolgoztak Szent Györgyi Alberttel, ugye a nevüket már részben a korábbi előadásokból ismerik. A következő generáció, akikről beszélni kívánok, Jancsó Miklós és fia, Jancsó Gábor, Szolcsányi János és Gábor Miklós. Gábor Miklós, aki eredetileg szerepel, azt hiszem, hogy mai napig az a nyomtatott programban, hiszen ő volt az eredeti előadó, és én helyette ugrottam be. Őt ezúton is szeretettel köszöntöm. A harmadik csoport pedig egy újabb generáció, a szegedi kristályvadászok, én így nevezem őket, ezek mi lennénk, itt bizony elég szép számmal, akik a növényvilágot vallatjuk, annak az értékeit és a terápiás alkalmazási lehetőségeit. A cél mindegyik csoport esetében ugyanaz volt, hogy megértsünk bizonyos folyamatokat, megértsük azt, hogy például a növények mit, miért, hogyan szintetizálnak, és azok az anyagok, amelyeket a növények előállítanak, hogyan alkalmazhatok az ember számára előnyösen. Hát kérem, először beszélni fogok, vagy fogunk a C-vitaminról még ismét, de most ebből a perspektívából. És majd utána a Szent Györgyi másik találmányáról, illetve felfedezésére a P-vitaminról. Véleményem szerint a C-vitamin nagyon sok szempontból különös anyag. Először is nagyon széles körű a jelenléte a természetben, de nem teljes körű. A primér és szekundér anyagcsere határán van. Azok, akik ugye növényfiziológiát, növénybiokémiát tanulnak elsősorban, de mások is tudják azt, hogy ez alatt mi értendő. Tehát az egészen általános növényi termékeknél specifikusabb a C-vitamin, ugyanakkor pedig egészen általános, vagy eléggé általános, a nagyon specifikus növényi termékek, mondjuk alkaloidok és egyéb anyagcsere termékek, amelyek a terápiában széleskörű alkalmazásnál azokhoz képest. A reakciókészsége eléggé rendkívüli, azt lehet mondani, multifunkcionális, már szerkezetében is és funkcióiban is. Nagyon sok alapvető biológiai funkcióban képes részt venni. Azon kívül azért is egy különös anyag, mert nagyon sokféle az előállítási és alkalmazási lehetősége mind a mai napig. Azt hiszem, ma lenne igazán elégedett, vagy boldog Szent Györgyi, ha látná azt, hogy ma a világ mennyi C-vitamint fogyaszt, és hogy a C-vitamint mennyire ismerik a világon mindenütt. A karrierje páratlan. Rendkívül olcsó anyag, a gyógyszereket tekintve azt lehet mondani, a fejlődő világban is elérhető, és mint mondtam, tucatnyi szintetikus módszerrel, és ezek fermentációval is előállítják jó néhány országban. A fejlődő világban én nagyon sok helyen jártam, ugye szó volt az 50 országról, hát a három kontinens legtöbb országában, hát nincs olyan ország, ahol a C-vitamin fogalmat ne ismernék. Mindenütt alkalmazzák, nagyon sokféle célra, preventív és terápiás alkalmazásai vannak, gyógyszer szintű és gyógyszer jellegűek, és nem régen az Európai úgynevezett Food Safety Authority jóváhagyott egy sorozat, hát étrend kiegészítése, táplálék kiegészítése szolgáló alkalmazást szintén. Ez tovább szélesíti a legális és fontos és elfogadható alkalmazásait a C-vitaminnak. Az egyik legbiztosabb szer, amelyre valóban vonatkoztatható a Nil-Nocere óhaja az orvostudománynak, tehát hogy ne árts az orvos és a szerrel, ne ártsunk. Hát valóban itt már a korábbi előadások során felmerült a kérdés, hogy lehet-e ártani a nagy dózisú C-vitaminnal. Valóban lehet, hiszen minden szerrel lehet, de csak egészen különleges körülmények között és mennyiségben. A C-vitamin egy nagyon biztonságos szernek tekinthető. Az azonban, meg kell jegyezzük, hogy a C-vitaminnal is visszaéltek, ha jól emlékszem, egyszer ez el is hangzott, hogy már a második világháború, tehát alig fedezte fel Szent György, és alig vált elérhetővé a C-vitamin, már a háborúban alkalmazták, ha jól tudom, a német tenger alattjárókon, és aztán azóta is visszaélnek, csak egy egészen más formában a mai, azt lehet mondani, a globális piacon. A páratlan karrierhöz tartoznak ezek az adatok is. Fogyasztása Magyarországon. Kérem, 2004-ben 11 milliárd forint, 2011-ben majdnem duplája. És hát én ide tettem ugye humor kedvéért, hogy szerintem ismertsége a világon meghaladja Puskás öcsiét, mert a fejlődő világ minden országában ismerik az emberek a C-vitamin fogalmat, és azt is, hogy az nagyjából mire használható. Soha ennyit nem fogyasztottunk. Az USA-ban minden harmadik lakosról azt mondják, hát nagyobb felmérések, hogy többé-kevésbé rendszeresen fogyaszt C-vitamint. Jó lehet tudni, hogy Magyarországon mennyien fogyasztanak. De az egészen biztos, hogy minden családi úgynevezett kis patikában, házi patikában megtalálható az anyag. Több ezer tehát számtalan forgalmazott gyógyszerkészítmény van forgalomban, és több ezer egyéb egészség célú készítmények. És mint említettem, ezzel is vannak visszaélések. Sajnos azt kell mondjuk, és ez bizonyára Szent Györgyinek sem tetszene, abban a formában, ahogy ez ma történik, hogy az ember hajlamos mindennel, amivel csak lehet visszaélni. Ez elég szomorú. Na most, hát mint említettem, a European Food Safety Authority az idén hagyta jóvá a legfontosabb alkalmazásait, ugye, amelyek nem a gyógyszerengedélyi hatóság által jóváhagyott alkalmazások, ugye egyrészt az, hogy antioxidáns. Itt hangsúlyozni kívánom, Szent György ebben a tekintetben is úttörő volt. Már a közleményeiben élvezett volt olvasni azt a közleményt, ahol már az antioxidáns tulajdonságokról írt. Tulajdonképpen megjósolta az antioxidánsok nagy mai népszerűségét. Hát még az elméletet azt hiszem azért tovább kell dolgozni rajta, hogy igazán megalapozott legyen. Javítja a vas felszívódását, részt vesz a sejtosztódási folyamatokban, elősegíti az immunrendszer megfelelő működését, hozzájárul a zavartalan kollagén képződéshez, hozzájárul az idegrendszer megfelelő működését, és én azt hiszem, hogy a történetnek messze nincs vége. Ez a grafikon viszont azt jelzi, hogy a nagy tudományos adatbázisokban milyen ütemben lódult meg az utóbbi 20 évben a C-vitaminnal foglalkozó közlések, tudományos közlések száma. Tehát több ezer közlemény, itt majdnem 10 000 az utolsó, tehát a 2010-es évben, ugye az egyik nagy SciFinderben megjelent adatok száma, vagy tudományos közlemények száma. Ez egyértelműen jelzi azt, hogy a C-vitamin történetnek nincs vége. Nos, hát ebből a konklúzió számunkra, akik a növényvilágban kutatunk, egyáltalán a gyógyszerkutatók számára egyik lehetőség. Bizonyára hallottak arról, hogy több ezer molekulát kell ma statisztikailag, ugye több ezer molekulát előállítani ahhoz, hogy abból végül is egy gyógyszer legyen a gyógyszer piacon, amit engedélyeztek. Nos kérem, én erre azt mondom, hogy elég egyetlen anyagot felfedezni, de az legyen C-vitamin. Persze ehhez rendkívül sok minden kell, többek között szerencse tényezők is. Hát most áttérünk Szent Györgyi másik hasonló felfedezésére, az pedig az általuk P-vitaminnak nevezett anyag, szintén egy eredeti megfigyelés eredménye. Erről már több előző előadásban szó volt, amit én itt szeretnék hangsúlyozni, úgy, mint gyógyszerész, aki gyógyszert kutatott egész életében, legalábbis azt hittem, azt reméltem, hogy gyógyszert kutatok, és hát ahogy maga az a tény, hogy a Szent Györgyiék, ahogyan választottak arra az egyszerű megfigyelésre, hogy a citromból előállított C-vitamin kristályos ugyan, de sárga. És nagyon nehéz ettől a sárga szintől megszabadulni. Ugye, és végül hát a paprikát kellett felhasználják. Azonban a legtöbb, mondjuk hasonló témával küszködő kutató ilyenkor azt mondaná, hát dobjuk el, ez így nem jó, ez nem tiszta. Sőt, az olvadáspontja 10 fokkal alacsonyabb volt, ezt a közleményben külön hangsúlyozzák, amikor folyik a vita a C-vitaminnal kapcsolatos elsőségről, hogy 10 fokkal alacsonyabb volt az olvadáspontja, egyértelmű volt, hogy nem tiszta az anyag, és akkor erre a legtöbb kutató azt mondta, hát ezt úgy látszik nem tudjuk megtisztítani, vagy kidobjuk, vagy pedig tovább kristályosítgatjuk, addig míg elfogy az anyag. Ők azonban nem ezt csinálták, hanem megvizsgáltatták a klinikán, ugye, és azt tapasztalták, hogy váratlanul aktív, például különböző érfal permeabilitással kapcsolatos betegségben, úgynevezett purpurák, ugye, érfal törékenység, azután itt van a végtagi, hát érfal törékenység, illetve érfal elégtelenségnek a jelenségei. Tehát ők egy hasonló betegeken megvizsgáltatták a szegedi klinikán, belklinikán, és azt tapasztalták, hogy ez az anyag, ez a keverék, vagy ez a szennyezett anyag, amit úgy hívunk ilyenkor, hát ez még szennyes, ez nem tiszta. Ez jobban hat, mint a tiszta, vagy tiszta C-vitamin. Tehát a konklúzió, hogy van benne valami, ami feltehetően még jobb ebben a tekintetben, vagy legalábbis kiegészíti a C-vitamin, és ezt előállítja. És akkor a fáradtságos munkát vállalva előállították. Na most ez lett ugye az a bizonyos P-vitamin, amelyekkel kapcsolatban azután megismerteltették külföldön a vizsgálatot. Ez egy másik nagyon fontos szempont, hogy nem féltek vállalni a kockázatot, hogy megismétlik a vizsgálatokat, és kiderült, hogy valóban helyesek voltak az eredmények. Na most felmerült, hogy vitamin vagy nem vitamin. A történetről szintén hallottak, hogy kezdetben ők bevezették, javasolták a P-vitamin fogalmat. Ez is egy igazi eredeti kutató tulajdonságnak tekintek, hogy bizonyos eredmények birtokában vállalni meri a kockázatot. És utána vállalja azt is, hogy visszavonja az állítását. Ez nem volt szégyen, ezt a legnagyobbak sorban megtették. Én magam ismertem jó néhányat, aki a növénykémiában, Reichstein például, szteroidokkal kapcsolatban volt kénytelen visszakozni. Megtették, de vállalták a kockázatot, mert úgy vélték, hogy abban az időben fontos volt közölni az eredményt. Na most hát azután nagyon gyorsan szélesedik a világirodalma a flavonoidoknak. Most nehéz ebbe belemenni, mert ez egy külön hatalmas témakör. A világ sok országában folytatnak, például Franciaországban nagyon széles körben azonnal ezzel az úgynevezett citromból, citromhéjből, narancshéjből előállítható flavonokkal széles körű vizsgálatok folynak, és hamarosan megjelennek ezzel kapcsolatos készítmények is Magyarországon is, és Európa szerte. Hát én elhoztam, közben bevezetik a bioflavonoid fogalmat, ugye, és ezzel kapcsolatban is viták folytak hosszú ideig, hogy korrekt dolog ez, nem korrekt. Minden esetre ma ott tartunk ismét, hogy ugyancsak a nagy adatbázisokban, ilyen cikcakban, de meredeken növekszik a bioflavonoidokkal kapcsolatos hát, közlések száma. Hát a hazai flavonoid kutató iskolák Magyarországon szintén nagyon, nagyon kiszélesedett a flavonoidokkal kapcsolatos kutatás, és nem csak Szegeden, hanem bekapcsolódtak Szentgyörgyi és Rusztják után kémikusok egész sora, és farmakológusok egész sora, Bognár Rezső Debrecenben, Antus Sándor napjainkban, mai napig is folynak flavonoid szintézisek és vizsgálatok. Budapesten az Emplén iskola eredetileg, ugye ők állapították meg a szerkezeteket, legalábbis a cukorrészek szerkezetét, majd Farkas Lóránd és csoportja külön akadémiai kutató csoport volt hosszú ideig flavonoidokkal kapcsolatban. Szegeden Gábor Miklós, akit már említettem, aki viszont a flavonoidok gyulladás csökkentő hatásával, egyáltalán a gyulladás csökkentő mechanizmussal, a kapillár rezisztencia befolyásoló tulajdonságával. Kérem, Gábor Miklósnak számos könyve jelent meg, itt ezen a képen azt a könyvét mutatja, amelyet Szentgyörgyi, amelyhez ő írt ajánlást, bevezetést. És egy komoly nagy háromszög alakult ki az országban, majd már hosszabb ideje működik egy Az MTA, tehát a Tudományos Akadémia belül egy flavonoid kémiai munkacsoport a 60-as évektől kezdve. Mind a maiig aktívan, mind a mai napig aktívan. Hát szerényen hozzátehetem, hogy mi magunk is szegediek, azt hiszem, hogy hozzátettünk itt-ott egyet s mást. Egy csomó új vegyületet állítottunk elő növényekből, még ezekből ez idáig gyógyszer nem lett, de hozzátettük. Na most, hát a gyakorlati életben a megjelenő gyógyszerek regisztrálják azt, hogy a flavonoidoknak egyébként milyen sokrétű alkalmazási lehetősége van. Most itt ismét bemutatok egy ilyen női lábszárpárt, kérem, akár otthonról is hozhattam volna sajnos, és saját szakmánknak, a gyógyszerészeknek is egyik szakmai betegsége, hogy a hosszú, sok órákon keresztüli állása, hogy az oficinában, ahogy mondjuk, az bizony nagyon sok gyógyszerész nőnél okoz ilyen elváltozásokat. Nos, hát a citrusfajták terméshéjából először jelentek meg az első komoly készítmények, de Szentgyörgyékre nem hivatkoztak, és én úgy tudom, hogy mai nap is nagyon hivatkoznak. Én olvastam elég sok irodalmat, nem sok hivatkozást láttam. Detralex. Ugyanakkor viszont az, mindazok, akik nem egészen helyesen forgalmaznak, nem egészen helyes és korrekt készítményeket, azok rendszerint azzal indokolják a készítményeket, hogy Szentgyörgyi már leírta. Én ilyenkor mindig azt mondom, szegény Szentgyörgyi Albert forogna a sír, vagy forog a sírjába, ha ezt hallaná. Ugye, folyamatosan hivatkoznak rá olyan alkalmakkor, amikor ez inkorrekt dolog is, nem kellően megalapozott. Tehát minden esetre citrushéjakból több készítmény állítanak elő, flavonoid koncert, illetve két flavonoidból áll a Detralex, ez a legismertebb az országban, azt hiszem nagyon sokat hallanak róla, és nagyon magas a fogyasztása is Magyarországon. Ezt 91-ben vezették be, 100 országban körülbelül ma már bevezetett gyógyszer, 29 európaiban is. A másik egy hazai bevezetés, a DOPP tabletta, hát ezek a legtöbbet vizsgált és legtöbbet alkalmazott ilyen jellegű flavonoidok, kérem, amelyeket alsó végtagi vénás keringési panaszokra és aranyeres panaszokra alkalmaznak elsősorban. A másik flavonoid, amivel Szent Györgyi nem dolgozott, de miután az ipari gyersanyag, hát itthon nem igazán állt rendelkezésre, hiszen tessék gondolni, a második világháború előtt, után, hát nálunk citrom, narancs, egyáltalán mint nyersanyag szóba se jöhetett. Ugye, ezek helyettesítésére nagyon hamar, már 49-től Magyarországon megjelent a rutaszkorbin, az egy másik flavonoid, egy flavonol glikozid, amit szintén vazoprotektív szer, hívják rutozidnak is, francia, ból eredő nomenklatúra. Nagyon sokat foglalkoznak vele a tudományos irodalom a mai napig is, kérem. És én felhívom a hallgatóság figyelmét erre a két képre, az egyik a virágzó állapot, a másik pedig a gyönyörű függő fürtökben ez a termés. Hát itt kérem, ha kitetszenek menni a tikből, akkor ott sétálnak el a szofora, japonika, a japán akác gyönyörű fák alatt és a körúton is, és télen, amikor leesik az első hó, vagy jön a fagy, akkor tömegével tapossák az emberek a termést, gyönyörű sárga lesz tőle a hólé, meg az esőlé. Soha nem jut az embernek eszébe, hogy hány gram rutint taposunk bele a hólébe és az esőbe. Tehát ott megy tönkre. Hát az előállítás a rutinnak ma ez az egyik forrás, mert nagyon magas mennyiségben tartalmaz a rutin, de van más forrás is. És hát sajnos nem Magyarországon, hanem mondjuk Vietnámban történik a legtöbb előállítás. Szintézissel nem gazdaságos, előállítása egyszerű a fejlődő világban, nagyon sok farmakológiai eredmény van vele kapcsolatban. Magyarországon 19 gyógyszerkészítmény, általában olcsók, és hát a forgalom rendületlenül növekszik. Hát összegezve az eddigieket, ez volt a Szentgyörgyi időszak. Én hát azt tudom mondani, hogy az ilyen jellegű siker, tehát a szervészet vallatásával kapcsolatos siker, de a más is, az originális kutatásokkal kapcsolatos sikernek, vannak jól megfogható általános feltételei. Egyrészt időszerű, lényegre irányuló kérdésfeltevés, az eredetiség, az intuíció. Szent Györgyire ez abszolút jellemző volt, ez a kémcső, ez a tekintet a kémcsőre számomra pontosan ezt mutatja. Így néz valaki, aki valóban gondolkodik, és olyasmin gondolkodik, amit más nem lát. A fontosra koncentrálni, és nem a könnyűre. Ők vállalták a nagyon kemény munkát. Az a munka, amivel a C-vitamint a paprikából kérem előállították, az valami embertelen. Azt kell mondjam, hogy ember feletti erőfeszítéseket igényelt. Arról keveset beszélnek ma már. De hát nem véletlen, hogy olyan mennyiségben tudták előállítani, hogy ebből aztán C-vitamin lett. Ehhez kellettek olyan munkatársak és olyan nemzetközi hazai együttműködő csoportok és a klinikai vizsgálatok lehetősége. Szent Györgyi többször is közleményeiben, előadásában mindig hangsúlyozta, hogy az eredményeim soha nem lettek volna lehetségesek, ha nem kaptam volna a világ minden részéből készséggel segítséget, támogatást, anyagi és szellemi támogatást. És hát kérem, kell bizony egy jó adag szerencse abban, hogy mihez nyúl, mert hogy a paprikához nyúlt éppen, ugye erről is szó volt, ha az ember megnézi az összes zöldség, gyümölcs, C-vitamin tartalmát a nagy adatbázisokban, a paprika fent van egészen a tetején. Majdnem a legmagasabb, kérem. Na most egy nagyon érdekes dolog, a gyakorlati szerencséhez az is kell, hogy az anyag forgalmazható legyen, ők szabadalmaztatták természetesen eljárásaikat, és az anyagok forgalmazhatók voltak, és nem volt olyan gyógyszerbevezetés, mint napjainkban, hogy 10 évig kell várni, míg végre egy szerből gyógyszer lesz, mert rendkívül szigorú előírások vannak a C-vitamin is, és a P-vitamin is, a flavonok is, néhány év alatt forgalomba kerültek. Hát kérem, a paprika kutatás, most ezen a vonalon megyünk tovább, a paprika kutatás tovább folytatódott Szegeden, mert a paprikának más hasznát is felfedezték. Ez azonban nem ugyanaz a paprika, hanem pontosan az ellentétje a csípős paprika, amelynek a csípős hatóanyag a kapszaicin, és hát a karotinoidok is mellette vannak. Kérem, Jancsó Miklós, Jancsó Gábor, Szolcsányi János, ma Pécset, ugye tavasszal itt tartott előadást a Nobel-díjasokkal kapcsolatos konferencián erről a témáról, és hát egy igen nagy, hát nemzetközi vita indult el 55-től kezdve a magyar kutatások hatására arról, hogy vannak-e kemoreceptorok, vagy nincsenek. És azt mondhatjuk ma szerencsére, hogy végül magyar sikerrel. Hát itt látjuk a kapszaicint, a kapszikum, ugye a paprika csípős anyagát. Azt kell mondjam, hogy szemben az aszkorbinsavval, tehát C-vitaminnal, az a különös, hogy míg C-vitamin az élővilágban nagyon szélesen előfordul, paprika csak egy génusz néhány fajában van, és azoknak sem minden fajtájában. Tehát egy abszolút specifikus, egy növénycsoportra specifikus, pedig nagyon egyszerű szerkezetű vegyület. És egyébként tulajdonsága nagyon különös, ugye nagyon erős csípős ízzel, és hát egyéb különös tulajdonsággal a kémiai, tehát a perifériális receptorokon hat, mégpedig hát azokat izgatja, hisztamin felszabadulást okoz, és ami különleges benne, az is, hogy deszenzibilizálni lehet vele. Hát kérem, nehéz lenne, és nem fér bele nyilván mai előadásomba, ez sem, de a vele kapcsolatos vita hosszú évtizedeken keresztül folyt. A Jancsó csoport ugye felállított egy olyan elméletet, és közölte is, ugye természetesen egy könyvben összefoglalta Jancsó Miklós 1955-ben, hogy hát egy sajátos perifériális receptorokról, kemoreceptorokról van szó. Ezt hosszú ideig kétségbe vonták, mint mondom, végül is itt már a Nature-nek egy viszonylag késői számában sikerült azután elfogadtatni, és azt is, hogy ez azonos egy más csoportok által leírt receptor rendszerrel. Na most nem már tudni azt, hogy Jancsó Miklós Nobel-díjra javasolták. Tehát Szent Györgyit követően ő volt a következő szegedi tudós, akit Nobel-díjra javasolt, mégpedig Isekusz Béla, aki akkor az orvosi tudományok osztályának az akadémián az elnöke volt. Ő javasolta, mert a legtehetségesebb tanítványát tartott, és az eredményeit ilyen nagyra érti. Sajnos azt kell mondjuk, hogy egy nagyon jeles évben, de egy elég szerencsétlen évben került sor erre a javaslatra. Hát ma a szegedi csoport tovább folytatja, kérem, az ilyen jellegű anyagok kutatását. Most rátértem saját munkáinkra az intézetben, már nem az enyém, hanem az utódjaimé, akik jelen vannak, és különböző növényekből írtak le ő maguk, illetve mások, tehát kapszaicin, az ős, ugye, azután egy következő hasonló hatású anyag, hasonló receptorokon ható a reziniferatoxin, ami egyébként, hát azt, valaki azt állítja, hogy nagyon jó fájdalomcsillapító lenne, hát én nem tudom, hogy ez sikerült-e sikerre vinni, de úgy tudom, hogy nem. És itt más hasonló anyagokat látunk, amelyekben ugyanazok a szerkezeti elemek, pontosabban a savamid csoport található. Ami nagyon különös, az endogén kannabinoidokban is ugyanígy. Alifás, hosszú lánc, zsírsavlánc és savamid kapcsolódás. És ezeknek nagyon sajátos kannabinoid-szerű hatásuk van. Nos, két receptor populációról van szó, hogy ezekkel majd végül is hogyan fejlődik tovább a tudomány, és mi fog kialakulni, azt nehéz ma megmondani, de az biztos, hogy terápiás alkalmazási lehetőségek még ezután fognak megnyílni. A Frany Tamás féle kutatócsoporttal végeztük Szegeden ezeket. Elsősorban ebből a növényből, úgy tudom, és ebből a növényből, tehát két hazai növényből állítottak elő a kollégáim egyszerű savamidokat. Nos, hát azt lehet, hogy tudják, hogy a kapszaicin az gyógyszer is, meg harci gáz is. Hát ugye időről időre permetezik az utcán a rendőrök, ugye, aztán hadászati célokra is alkalmazták talán már, én nem tudom. És azon kívül egyre több gyógyszer jelenik meg belőle, és egyre több egyéb alkalmazása, például csilis, csokoládé, csilis, desszertek, csilis, különböző süteményeket lát az ember, a legkülönbözőbb, hát ilyen formában jelenik meg a kapszaicin tulajdonképpen a piacon. És az egyik legújabb fejlesztés, ami Magyarországon forgalomba került, de hát nyilván másod is forgalom, az viszont fejfájás és migrén esetére hozták forgalomba egy orrsprét, ami természetesen nem egy nagy öröm bepermetezni az orrba, de a kellemetlen hatás az néhány másodpercig tart, ezt olyantól tudom, aki alkalmazza, és akinek a migrényét hát nagyon jól oldja. Ez azonban még nem gyógyszer. Itt látunk két gyógyszert, amelyeket viszont elsőbb a külsőlés, migrén, reumás fájdalom, fantomfájdalom, neuralgia kezelésére használják, és a kapszoderma volt a legrégebbi, amit még valamikor a Jancsó intézetből, a Gábor Miklós közreműködésével, tehát az a csoport, hogy úgy mondjam, javasolt, és így került forgalomba Magyarországon. Hát azután rövid kirándulás egy mellékvágányra. Ez ugyancsak visszavezeti Jancsó Miklósékhoz. Ők ugyanis különböző gyulladás gátlókat is használtak, amikor a kapszaicinnal dolgoztak. És az egyik ilyen volt a kamilla hatóanyaga, a kék olaja, kamazulén. És hát ezzel kapcsolatban szintén végeztek. Tehát ezt használták, mint eszközt a farmakológiai kutatásokban. Később készítményként megjelent, ma is ugye az azulenol és társai forgalomban vannak. Mi viszont feltettük a kérdést különböző jelenségek alapján. Elsőbb azon a jelenség alapulóan, hogy a kamazulén az csak az illóolajban, az illó frakciókban van, míg a vizes tea szintén nagyon jó gyulladásgátló, a kamilla vizes teája. Az egész világon ismerik és használják. És azt mondtuk, hogy akkor nem lehet a kamazulén a hatóanyag. Hát kérem, a vizsgálatok azt bizonyították, hogy igen, a kamillában van egy poliszaharid frakció méghozzá jelentős mennyiségben, amelynek nagyon erőteljes gyulladás gátló hatása van a legkülönbözőbb kísérleti modelleken. Itt például, kérem, stressz ulkusz, ugye, állatkísérletben, itt a kontrollcsoport, kérem, teli ulkusszal a gyomra, és itt a poliszahariddal kezelt csoport teljesen védte megfelelő dózisban. Ezt aztán szabadalmaztattuk, és azonnal megvette az innovációs bank, átadta azonnal az egyik nagy magyar gyógyszergyárnak, a nagy magyar gyógyszergyár azonnal eladta Japánba, és eltűnt az egész. ez a magyar találmányok sorsa nagyon gyakran, és az érdek nagyon egyszerűen kiderült, ugyanis a japánok hasonló fejlesztéseket végeztek már akkor és később is, egy sor saját növényből és gombákból. Hát azután itt egy érdekes további vallatás, egy növénycsoport vallatása, az akonitum, a sisakvirág. Közismert, hogy Európában mérgezőek, Kínában fájdalomcsillapítók. Tehát az ismert, hogy Európában nem használják őket, Kínában viszont széles körben, sőt, a gyógyszerkörben is szereplő fájdalomcsillapítóként szerepel a növény gyökere. Igen ám, de a Kínában a feldolgozási módja sajátos vízben megfőzik hosszú ideig a gyökeret. És felvetettük a kérdést itt Szegeden különböző okokból, hogy vajon van ennek valami racionális alapja, vagy pedig magyarázata, vagy misztikum az egész. És utána sikerült a magyarázatot megtalálni, modellkísérletekben elvégezték a kollégák a kínai feldolgozási módot, és a következőt találták, tehát racionális értelmezést találtak. Az ion csatornákra ható mérgező diterpén alkalidok forralás hatására teljesen átalakulnak, észterhidrolízis zajlik le, és átésztereződés. Zsírsav csoportok kapcsolódnak az alapmolekulára. És új gyulladás csökkentő lipoalkaloidokat fedezett föl ez a csoport. Na most, hogy mennyire jelentősnek tartják Európában ezt a kutatást, Bécsben egy nemzetközi kongresszuson, amikor az európai kutatási alapból támogatott projekteket sorolták fel, első helyen ez a projekt szerepelt. Mi majdnem kiestünk a padból a kollégáimmal, mikor ezt megláttuk, hogy a plenáris előadó ezt tartotta mintaszerűnek és példaszerűnek. Hát, én itt eldicsekszem vele. Következő kérdés, lehet-e biológiai rovarírtó a hazai növényekből? Ez is egy, ez viszont a kérdés és a vallatás tulajdonképpen a gyógyszeripartól indult. A gyógyszeripar vetette fel nekem a kérdést, hogy lehet-e ilyet csinálni? És ők elmondták, hogy mire gondolnak. Hát ez volt az a vegyület, amit így hívnak, hogy egydisztaron. És ez kiderül, illetve hát régóta tudjuk, hogy a rovarok vedlési hormonja, egyik hormonja. És azt találtuk, hogy a szorgalmas japánok már sok növényt vizsgáltak meg, és találtunk köztük sok olyat, amihez hasonlók és rokonok nálunk is vannak. Édesanyám kertjében találtam spenótot, mert ez volt az a csoport, ugyanaz a növénycsalád, és egy nap alatt kimutattuk az intézetben, hogy igen, van benne, nem is kevés. És azután hasonló rokon növényekben ezt a vegyületet megtaláltuk, és aztán felmerült, hogy akkor az állattakarmányozásban miért használják ezeket, például ugye a paré levelét, a kenopódium albumot és a többit, és kiderült, hogy ez valószínűleg ennek az anyagnak szerepe van ebben, amely ugye a rovarok többfázisos átalakulási folyamatát serkenteni ki, beindítja és serkenti. Hát amikor aztán ezt közöltük, én vállaltam akkor a kockázatot, hogy kétszer kongresszuson előadtam. A bécsi kongresszuson már provokatíva azt kérdeztem, hogy ugye azt vetettem fel, hogy mitől lett izmos Popeye, mert itt fehérje szintézis fokozásról van kifejezetten szó, és hát hatalmas vita lett belőle, azt hittem, hogy megvernek, még nem egy angol professzor aztán megvédelmezett. De lényeg az, hogy közleményeinkre nagy volt a hallgatás hosszú ideig, hogy hát a spenótban, szteroid, hát mindenki úgy tudja, hogy vas van benne. Hát kérem, meg kell nézni a élelmi táblázatokat, és azt fogják látni, hogy nagyon kevés vas van benne. Nos, a megerősítés 10 év múlva jött, kérem, amerikai kutatócsoporttól, akik szó szerint megerősítették azt, amit Szegedről közöltünk a nemzetközi folyóiratban. És aztán hát a magyar flórában egy csomó olyan növényt találtunk, egész sort, amelyek között egészen magas százalékos mennyiségben található ilyen szteroid. Hogy mi a szerepe a növény életében, azt nem tudjuk. Ez lenne egy nagyon jó kérdés, mondjuk a következő generáció számára igazán felderíteni, hogy milyen szerepe van ezeknek az anyagoknak a növényekben. A szegedi csoport összesen 120 új egdiszteroidot állított elő, szabadalmaztatott eljárással, egdiszteroidok forgalmazását létrehoztuk, ma viszont Kínából több mint 30 cég forgalmazza ezeket az anyagokat. Úgyhogy Sajnos azt is elmondhatjuk, hogy külföldön nagyon sok készítmény van, nálunk még nincs, mert különböző hát objektív és szubjektív nehézségek miatt. A kutatások az egdiszteroidokkal kapcsolatban nagyon intenzívek, és itt látható, hogy jó néhány növényből, amelyek azonban egyike sem igazán a polipődüm kivételével nincs Európában, és nem saját növényünk, a leuzeát termesztik, de az sem igazán európai. A tiszta anyaggal is nagyon sok készítmény van, a terápia legkülönbözőbb területre is, és bizony illegális területekre is alkalmazzák, például a testépítésre is. No és akkor néhány percben Szent Györgyi utolsó izgalmas témájára szeretnék hát kitérni, a rákellenes harc. Ugye, mint mondtam, ő mindig alapvető kérdéseket vetett föl, és élete utolsó szakaszában nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy vajon milyen folyamatok romlanak el akkor, amikor egy rossz indulatú daganat képződik, vagy keletkezik, hogy milyennek az oka. És hát valószínű sokan tudják, hogy elektronokkal, tehát egy új elektronos teóriát kreált, és más hasonló teóriákat, és azt is tudják, hogy nagy mennyiségű C-vitamint szedett abban a reményben, hogy ez megvédi őt. Nos, Szegeden 76 óta folyik. Azt hiszem, a világnak nincs olyan nagyobb kutatócentrum, ahol rákellenes anyagokat ne keresnének. Vagy szintetikusokat, vagy természetegeseket. És nincs olyan év, amikor be ne jelentenék, hogy megtaláltuk a rák ellenszerét. Sokszor legálisan jelentik be, de csak kis sikerrel. Aztán legtöbbször illegálisan, azaz túl korán, vagy pedig megalapozatlanul. Hát kérem, sok a remény mindig, és kevés a siker. De most már azt mondhatjuk, legalábbis mi szegediek, hogy van. Ebben a vonatkozásban gyakran felmerül a kérdés, hogy van-e még értelme ma is a természetet vallatni új gyógyszermolekulák megtalálására, vagy ezzel a céllal. Hát kérem, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Kutatóintézet, az NIH, Cancer Research Centerből 3-4 évenként jelenik meg egy nagy összefoglaló, és itt tetszerek látni 81 és 2010 között 1355 új gyógyszer került a világpiacra, és ezt felbontották, biológiai eredetű, ugye, 15%, természetes 4%, ez az, ami növényi, természetes anyag származéka 22%, figyelem, szintetikum természetes modell alapján 24%, tiszta szintetikum viszont 29% összesen. Na most attól az a kérdés, hogy mit tekintünk természetes anyagnak. Nagyon sokszor a maga a természetes anyag adja a modellt egy sor félszintetikus átalakít, mint a taxus, kérem, a tiszafáról bizonyára sokat hallotta, ott is ez történt. Az eredeti molekula a taxusba, a tiszafából származik, de a forgalomban lévő gyógyszer az már félszintetikusan átalakított molekula. No kérem, az első kérdés, amit Szegeden feltettünk időben, időrendbeli sorrendben, hogy igaza volt-e az orbánsági kuruzslónak. Ez egy híres orbánsági kuruzsló volt, akit az országban a 70-es, 80-as években úgy ismertek egy ideig, hogy rákot gyógyítani tudja. Ugye bizonyára ismerős a kép, ma is hallunk ilyet hetente, naponta televízióban Szabó Gyuri bácsi és társai, akik természetesen meggyógyítanak mindent. Na most ő erről volt híres. Egészen addig, míg valaki meghalt és feljelentette az orbánsági bácsit, és bizony a Pécsi Bíróság súlyosan elítélte. Na most mi azt mondtuk, felkeltette az érdeklődésünket, ez a növény, a Thymus communis, kérem, ugye, a pirító gyökér, és azt mondtuk, hogy hát, talán érdemes lenne majd ezzel valamit kezdeni, miután kémiailag vizsgáltuk a növényt, és bizony az újabb kutatásaink az egyetemen, az utóbbi években, tehát az intézetben, az utóbbi években végzett kutatások azt igazolják, hogy egy ilyen vegyület, ami már az Egyesült Államokban a klinikai kettes fázisban van, tessék nézni a molekulát, egy stilbén származék, de abszolút rokon szerkezetet mutat a Thymus fenantrének egy csoportjával, és ezt, mint mondom, komoly befektetéssel fejlesztik. Ezt meg még nem fejleszti senki, de már in vitro kísérletekben bőven kiderült, hogy bizony sejtvonalakon nagyon aktív anyagok vannak köztük. Tehát Erre azt mondhatja az ember, hogy a bácsit elítélték, igen, mert megalapozatlanul kísérelt meg gyógyítani embereket, de abban nem vagyok biztos, hogy nem volt egyáltalán igaza. És itt van az újabb, ami most már ténylegesen siker, kérem az intézeti munkacsoport, hazai euforbia fajokat, sokat, kérem, vizsgált meg ilyen vonatkozásban, és leírt 2000-ben egy olyan vegyületet, amelyet az idei, úgy emlékszem, az idei év elején az FDA, az Egyesült Államokban gyógyszerként regisztrált. Tehát ez a molekula, kérem, egy hazai, az euforbia peplusnak az egyik jellegzetes anyaga, ami hát gyógyszerként engedélyeztek, keratózis gátlóként. És hát az más kérdés megint, a hazai gyógyszerkutatás sanyarúsága, kérem, hogy az erő, a pénz, a kapacitás nincs meg hozzá. Itt is megvizsgálták, úgy találták, hogy aktív. De valamilyen ok folytán hát nem került be a további fejlesztésbe, és nincs rá kapacitás, nincs pénz, nincs fejlesztési lehetőség. A közleményeket ugye olvasták, Ausztráliában egy ausztrál csoport felkapta, továbbfejlesztette, és ma már több ilyen vegyületet, nem csak ezt, hanem rokonvegyületet is vizsgál, fejleszt tovább, és egy közös konzorcium, tehát egy konzorcium hozta létre, tessék, itt van, Euforbia Peplus Picato néven. Hát 2012. január 26-án kapta meg az FDA engedélyét, ami egy rendkívül nagy dolog. Nem tudok arról, hogy Magyarországon valaki is, valaha is növényből előállított eredeti vegyületet eljuttatott volna gyógyszer szintre. De bárki eljuttatott volna Magyarországon előállított vegyületet. Az európai bevezetés tervezik, és alkalmazása egy, tehát tipikusan bőrön kialakuló aktinikus keratózis, amit ugye rossz indulatú daganatok előfázisának tekintenek, és gélformájában alkalmazva kiválóan gátolja ezeket a folyamatokat. Hát kérem, ugye hallották a bevezetőben, hogy én sokat tekerektem, és nem voltam itt az egyetemen, és ez alatt kábítószerekkel foglalkoztam. Én itthon még kábítószerekről azt hiszem viszonylag keveset beszéltem, annak ellenére, hogy egy szemináriumot folyamatosan tartok persze, de állítom, hogy ez legalább olyan izgalmas terület, mint a gyógynövények többi része, számomra legalábbis. Én mindig kutatásszerűen természetes kábítószerekkel foglalkoztam. Ópiummal, heroinnal, kattal. Ópiumból azzal foglalkoztam az ENSZ laboratóriumában, hogy mi az, amit a kutyák azonosítanak az ópiumban és a heroinban. Mi az a vegyület? Tehát mi az az anyag? És megvan az anyag, pontosan jellemezve, leírva. És tudjuk, hogy mi az anyag, amit megtalálnak úgy, ahogyan az ember és senki más nem tudja azonosítani. Azután külön megbízással, hát 4,5 évig ezzel a növénnyel foglalkoztam, amit talán Magyarországon kevesen ismernek, Kelet-Afrika, arab világ jellegzetes stimuláns növénye, és ennek kellett a hatóanyagát megtalálni. Több mint 100 évig keresték a hatóanyagát, nem találták meg. Én azt hiszem, hogy nyugodtan igényelhetem, ahogy mondják, a claimet, hogy megtaláltam, leírtam a vegyületet. Hát ezekről ma itt nem tudok beszélni, mert az idő nem engedi meg, de egy adandó alkalommal erre is szó kerülhet. Hát kérem, ezzel bezárjuk az előadást hamarosan. Visszatérek arra, amit az elején mondtam, hogy Szent Györgyire ez volt a jellemző, ez a tekintet. Tessék megnézni. Én pedig azzal fejezem be a részemről, hogy az nem lenne jó, ha így járnánk. Hogy addig vallatjuk a természetet, míg a végén saját magunkat találjuk vallatott és kihallgatott állapotában. A mai világban, azt hiszem napjainkban a legjobb úton haladunk e felé, az a szomorú dolog. Ugye tessék csak gondolni a környezeti problémákra és a sok-sok egyéb az ember által okozott károkra, és arra, ahogyan az ember ugye antropomorf módon igyekszik kihasználni a természetből mindazt, amit úgynevezett ki lehet használni, pedig nem kihasználni kellene, hanem előbb megérteni, és aztán legfeljebb felhasználni, de úgy, hogy ne károsodjon a természet másik része sem. Hát ez pedig a köszönet helyett szerettem volna azért záródójaként, hogy természetesen ne gondolják, hogy ebben nekem valami különöse nagy szerepem lett volna. Ezt nagyon sok ember Az egyetem számos intézetében nagyon széles kollaborációban ma is végzi, és nemzetközi kollaborációkban ezeket a munkákat, és úgy gondoljuk, hogy szerényen ugyan, de igényeljük azt, hogy mi is követői vagyunk Szent Györgyinek. És tanítványa ugyan nem voltunk, meg nem ugyanazon falak között dolgoztunk, de remélem, hogy sok olyan közös vonás van ezekben a munkákban, amit ő magáénak tudott. Úgyhogy az izgalmas eredményekért kérem, és a ritka kudarcokért azokat a kollégákat illet minden érdem és felelősség, akik végezték. Sokan, néhányan jelen vannak, de sokan voltak. Hát én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Erről a kelet-afrikai növényről.
Hát ugye én jeleztem, hogy én nagyon szívesen bármikor meg kell mondjam, hogy az utóbbi idő egyre több helyre hívnak, legutóbb az Európai Unió hívott, hogy foglaljam össze, hogy hogy is volt ez a történet. Mégpedig azért, mit gondolnak, miért? Én ilyenkor persze szeretek beszélgetni a hallgatókkal, nem tudom, hogy ez beleférje az itteni műsor közvetítésbe. Ugye arról tudnak, hogy a designer drogokkal mennyi gond van. És arról is hallottak, hogy van mefedron, és a társai. Hát kérem, közel 40 olyan szintetikus származék van ma forgalomban Európában, ami az én vegyületem unokája. Úgyhogy az a keserű valóság, hogy gyógyszermolekulát ugyan nagyon nehéz és nagyon keveset csináltunk, de indirekt módon ez a kutatás hozzájárult ahhoz, hogy ennyi szintetikus, hogy mondjam, katinon, mert a vegyület, a növényt kataedulisznak hívják. Kat, magyarul is ezt mondják, mindenütt így hívják. És egy központi idegrendszeri stimuláns növény. Az emberek csak a friss levelet rágják, de azt rágják fél napon keresztül. Az összes taxi driver, akivel én utaztam ezekben az országokban, Madagaszkár, Kenya, Jemen, Etiópia, Szomália, minden, azok mind rágták folyamatosan. Ettől éberek. És sajnos nem esznek, és ettől halnak meg rendszerint elég korán. Na mindegy, ez a stimuláns növénynek a hatóanyaga egy amfetamin rokon vegyület, amit katinonnak neveztem én el, és hát ezt a világ ezt a nevet el is fogadta. Én akkor nyugodt voltam, mint a legtöbb kutató, hogy ebből sose lesz baj. Ugye, hogy ebből nem lesz kábítószer. Nem is lett. Egyszerűen azért, mert a vegyület nem alkalmas erre. A növény alkalmas rá. De abban sem él sokáig, mert csak a friss növény a jó. Azonban a kémikusok, az illegális kémikusok felfedezték ezt a molekulát, ami kiválóan alkalmas arra, hogy szintetikus variánsait előállítsa. Én úgy tudom, Fülöp Ferenc professzor tartott ezekről itt előadást. Na most, hát ugye a dolognak az eredete az, hogy hát én írtam le az ENSZ-ben végzett kutatások során az alapvegyületet. Még egyet hozzáteszek, hogy életemben olyan kutatási projektem nem volt, ahol az lett volna a projekt tetején, hogy funding, no limit. Gondolom, ezt sokan megértik. Tehát pénzügyi támogatás, nincs korlát. Amikor 60 ezer dollárért kellett egy készülék, két héten mell ott volt a készülék. Hát ezt tudni kell, hogy Szaúd-Arábia támogatta a projektet. Úgyhogy én állítom, hogy életem legizgalmasabb témája volt, vagy egyik legizgalmasabb, bocsánat, mert sok más izgalmas volt. És ugyanilyen izgalmas volt az ópium. Hasonlóképpen. Hát ennyit tudok róla mondani. Ugye Európában alig ismert ez a növény. Ugye itt rágni nem nagyon rág senki, pláne miután ennyi szintetikus drog elérhető.
Ha az ópiumnál megtalálták azt a molekulát, igen, amit a kutya fölismer,
igen,
és akkor ez nem jár ugyanúgy, mint a kettel, hogy ezt felhasználják illegálisan, és megpróbálják ezt a molekulát kivonni az anyagból, hogy a kutya ne ismerje föl?
Hát,
vagy nem tudják?
Erre az jellemző, hogy a ópiumból kivonják.
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy az illegális gyártók számára ez nem egy lehetséges út. Ráadásul az a vicces, hogy az ópiumban állás közben is keletkezik folyamatosan ez az anyag, mert ez egy ilyen idővel állás közben keletkező termék. És borzasztó egyszerű molekula, az a döbbenetes, kérem, megint egy élmény. Az a fiatal munkatárs, aki ezt leírta, felfedezte a doktori diszertáció a Bécsi Egyetemen. Utána én meghívtam az ENSZ laboratóriumba, és ma is ott dolgozik. Hát ő ugye előállította, az egy külön történet, hogy hogyan jellemezte, és utána a rendőrség egy közeli városban tesztelte a kutyákon. Engem meghívtak erre, hogy nézzem meg a jelenetet. Hát az döbbenetes volt. 12 ilyen csiszolt dugós üveg lenn a földön, és ugye belerakták ennek a vegyületnek a szerkezeti izomérjeit. Tehát megszintetizálták egy sor izomért, pozíciós izomért, szubstitúciós, stb. A kutya bejött, és szépen vonult végig, és ott megállt annál az anyagnál, ami az ópiumban. Ez volt a végső bizonyíték. Na most ez azt jelenti, hogy persze ezzel le lehet váltani az ópiumot a kutyák tréning programjából, le lehet ne váltani. Mert ugye mindenki tudja, hogy droggal idomítják a kutyákat tulajdonképpen, kokainra is, meg kannabiszra is. De az ópium esetében megvan, a hatóanyag le lehet váltani. Nincs rá szükség.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Vajda Tamás, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi levéltár vezetője tartja meg a C-vitamin felfedezésének hatása a paprikaiparra, a délalföldi gazdaságra című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!